Jakab levelében a harmadik rész első versétől következőképpen olvassuk Isten beszédét, Isten igéjét, amelyről az van megírva, hogy meg tudja tartani a mi lelkünket. Amen. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányítani tudjuk. Íme a hajók, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető. Meg is szelídíti az ember. Nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, teve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szából jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Olyan a forrás ugyanabból a nyilásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Vagy teremhette testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Amen, eddig az ige. Kérlek, foglaljatok helyet. Mint említettem is nektek, folytatni fogjuk az elmúlt héten megkezdett bibliatanulmányt. Ehhez azonban egy kis ismétlést fogunk tenni. Kicsit vissza fogunk tekinteni az előző hétre. Nyilván nem egy órában, csak néhány percben. Az elmúlt találkozáson beszéltünk arról, hogy hogyan jelent meg Jézus Krisztus a teremtés kezdete előtt, hogyan jelent meg az idők teljességén, és hogyan, és van az igének az a kijelentése, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, és hogyan teljesedik be, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát mindez a kettő hogy jön össze a Bibliában? Tanulmány ez az igét, rá kellett jönnünk arra, amit itt a 1 Korintus 8.2.3, és ezt írjátok föl, mert ezt legutóbb nem mondtam ezeket az igéket. 1 Korintus 8.2.3-ban a következőt olvassuk a Bibliában. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismernie kell. De valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Egy tudóst hallottam egy előadást tartani, természettudós volt, mikrobiológus. Azt mondta, hogy azok az emberek, akik azt mondják valamiről, hogy tudják, még egyáltalán nem ismertek meg semmit abból, amiről úgy gondolkodnak, hogy ők már tudják. Viszont az igazán nagy tudósok arról ismeretesek, hogy ők már igazán tudják, mennyi mindent nem tudnak még. Nagyon szinkronban van ezzel, amit itt mond az ige, és hány keresztény ember, meg hány ember beszél felfúvalkodottan Istennel kapcsolatban. Én már ismerem az Istent, nekem van egy vallásom, vagy van egy vallási rendszerem, vagy van egy elképzelésem, hogy kicsoda az Isten. Az Isten emberek által, az ember részéről a megismerésben kimeríthetetlen. Ez pedig azért van így, a kettőnk közötti különbség, mint ember és Isten, pusztán annyi, mint az alkotás és az alkotó közötti különbség. Nagyon furcsa lenne, most nézek a fazekasainkra, hogyha megcsinálnák egy kis csészét, és akkor azt mondanák a csészének, csésze, taníts engem, hogy tudok jobb csészét csinálni. Végis nézd meg, az emberiség a maga történelmében mindig megpróbált az alkotáshoz fordulni, és Istenként imádni. A teremtményt próbálta Istenként imádni, keresve benne a természet felettit, a mai emberre pedig az a jellemző, hogy önmagát imádja, önmagát isteníti, és önzésében egyre féktelenebb. Isten igéje azonban óvaint bennünket, keresztényeket is, akik már ismerjük valamilyen módon és mértékben az Istent, hogy azt mondjuk, én már ismerem Istent, tehát nekem már újat nem mondhat. Általában a keresztény életnek a megrekedése itt kezdődik. Akkor valaki azt mondja, hát én már tudok mindent Jézusról, tudom az evangéliumot, megismertem, most valami újabbat akarok. Talán az elmúlt héten sikerült egy picikét kinyitni ajtókat, hogy mennyire sok mindent még nem ismerünk Jézus Krisztusból sem, aki Isten megjelenés, aki Isten maga. Aztán beszéltünk arról, hogy hogyan is volt az, hogy kezemben volt az ige, azaz a logosz, és a logosz Istennél volt, és a logosz volt az Isten, hogy a görög kifejezést láttuk. Elmondtuk azt, hogy az ige szó a Bibliában, amit így fordít a Biblia, hogy ige, vagy angolul word, a szó, így is lehet fordítani, a sokkal többet jelent annál, mint sem alapvetően, ami beszélt nyelvünk a magyar nyelvben, vagy akár az angolban is. Az ige szó, a logosz szó, azt mondtuk, hogy legalább három dolgot jelent a görögben, a görög kultúrában, amikor a Bibliát leírták, ez akkor evidens volt, egyértelmű volt, érthető volt. Három dolog, az első a bölcsesség, azaz a néma beszéd, amikor tervezés folyik, átgondolás folyik, végiggondolás folyik, megfontolás folyik. Azt mondja a Biblia, hogy a kezdetben volt az ige, tehát kezdetben volt az isteni bölcsesség, az isteni megfontolás, isteni megtervezés. És Isten, amikor megtervezte és elgondolta, hogy hogyan legyen ez a világ, amit készült elindítani, akkor jól látta a világnak a történelmét, ciklusait, fázisait, és jól tudta azt is, hogy el fog bukni az angyali világnak egyik vezetője, Lucifer, a teremtett lények közül az egyik főangyal, magával fogja sodorni az angyalok egyharmadát, le fog szakadni a mennyei világból, és tudta azt is, hogy az ember a megteremtését követően elcsábul, a kísértőnek engel, és szeretne az Isten helyébe lépni, míg éppen a kísértő szívében is ez volt, hogy szeretett volna a Krisztus helyébe lépni, a Krisztus tekintélyének nem vetette alá magát. Tehát Isten, amikor ezt végig gondolta, akkor született meg Krisztus. Ebben a tervezés fázisában, tehát még semmi nem létezett, semmi nem jött létre, Krisztus már megszületett a teremtmények között első, és minden teremtmény előtt jött, született meg a fiú, a megváltó, és már a teremtéskor, ahogy mondja a példabeszédek 8-ban a Biblia, ott játszarozott az Istennél, és gyönyörködött az emberekben. Látod a Bibliában ezeket a kijelentéseket, mindig arról tanúskodik a Biblia, hogy az Isten nagyon szereti az embert. Nagyon törődik az emberrel, és ahogy mondja a Szentírás, a János evangélium a 3. részében, hogy mert úgy, aképpen, abban mutatta meg, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mennyiszer hallottuk és mondtuk ezt az igét, de ennek az igének olyan mélysége van, ez kimeríthetetlen. Mélységei vannak ennek az igének. Isten szeretetéről beszél. Mert nem azért küldte el, folytatja az ige, Isten az ő egyszülött fiát ebben a világ, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön, azaz megmeneküljön általa. Tehát Istennek az terve és célja Krisztusban minden ember számára a lehetőség nyújtása volt az örök életre, a bűn hatalmából, a lázadásból való kiszabadulásra. Nos, aztán van a logosznak egy másik értelme, másik tartalma, ami a beszédből kisarjad, előjön, terem, születik, ez is benne van. Tehát azt kell látnod, hogy a beszédnek egy tulajdonsága, az Isten beszédének tulajdonsága, és mindjárt beszélni fogunk az emberi beszédünk tulajdonságairól, amely hasonló az isteni beszédnek a tulajdonságaihoz ebben a földi létben. Tehát Isten beszédének a tulajdonsága, hogy szellemi valóság jön létre belőle, amely láthatóvá válik a látható dimenzióban is. Isten, amikor kiküldi a beszédét, ez nagyon fontos dolog, változásokat munkál mindazokban, akik befogadják ezt az igét. Tudjátok, háromféle szív van az ige hallgatásával kapcsolatban. Van, akinek a szíve olyan, hogy első perctől kezdve azt mondja, bolondság az egész, ne foglalkozz vele, hallgat a gonosznak a szavára, a kísértőnek a motyogására, amit a fülében mond, az elméjében hall, és bezárja a szívét az ige előtt. Másik embertípus, aki hallgatja az igét a Biblia tanítása szerint, olyan, aki hallgatja és úgy érdeklődik, örül neki, ó, de jó, milyen érdekes. De amikor elmegy az ige hallgatásának helyéről, az élet gondjai, a világnak a kívánsága, a szenvedély, a test kívánsága, az életnek a nehézségei, problémái elfojtják, megfojtják benne az igét. És a harmadik szív az, amiért azt mondja a Biblia, hogy befogadja Istennek a beszédét, Istennek az igéjét, és ez benne gyümölcsöt terem, tehát a valósággal, a viselkedésében, a jellemében, a beszédében, az életvezetésében, a emberi kapcsolataiban, az Istenhez való viszonyában, a munkáról alkotott képében, a lelkéhez, szelleméhez, testéhez való viszonyában egy változáshoz létre. Ez Isten igének a tulajdonsága, amely változással bír, meg tudja változtatni az ember életét. És társadalmakat, nemzeteket nem lehet kihúzni emberi okoskodással csávából, ébredésre van szükség, Isten meglátogatására van szükség, Isten igének a hirdetésére és annak befogadására van szükség minden nemzetnek ahhoz, hogy abból a elköstelen züllésből, leszakadásból, amelyben az európai nemzetek, népek is most a fertőjükben vannak, és sajnos egyre kétségbe esettebben kapálóznak, haladnak, egyedül egy ébredés lehet, amely szabadítás hozhat. Krisztusnak a neve, az Isten igének az újra megélése, megtapasztalása, nem a vallás felekezetek, nem az egyházak, hanem az élő hitnek a megjelenése, az élő hívő, tiszta szívű keresztények a megjelenése, és az emberek nyitottsága, Isten keresése kell hozzá, és akkor van esély a változásra Magyarországon és Európa nemzeteinek is, de szerte a világon mindenhol igaz ez. Most is az igének a harmadik jelensége, ahol hangzó szóként elhangzik az ige, amelynek gyümölcse, ugye. Lássátok azt, hogy az igében a potenciál a változásra, a gyümölcstermésre már önmagában benne van. Miután nem ment ki az ige, ezzel a tulajdonsággal már rendelkezik. A Biblia be van csukva, de benne az Istennek a beszéde rendelkezik az életváltoztatás erejével. És akkor megnyílik az ige, és ki lesz mondva, akkor tud eljutni az emberek szívéhez, akkor van elvetve az Istennek a beszéde. Úgy is mondja a Biblia, mint a magot. Úgy is használja ugye ebben a példázatban Jézus Krisztus, mint amikor a földbe elvettek egy magot, beleulik abba a földbe, megöntözi az eső, gyökeret ver, és kihajt egy élet belőle. Így beszél a Biblia az igéről, ami az ember szívébe hullik, és hoz létre egy életet, egy változást, egy másfajta életmódot, egy újat hoz létre. Oké. Jézus Krisztusról beszéltünk tehát, hogy öröktől fogva van, és örökké való. A teremtés kezdete előtt született meg, és így jött létre, hogy lett értelme az atyának, és lett értelme a fiúnak, és a Szent Szellem pedig mindaz, aki az isteni erőt, isteni szót megeleveníti, az életet hozza bele, megöntözi, és amikor kimegy az Isten igéje, az Isten szava, amikor azt mondja Isten, hogy legyen, mondjuk világosság, akkor a Biblia azt mondja, ez abban a légkörben történt, amikor Isten szelleme lüktetett az univerzum, készülő univerzum, a teremtett készülő világ körül lüktetett Isten szelleme, és az Isten igéje, amikor kijött, akkor ebben erővel ment ki Isten szent lelke által. Dicsőség ezért az Úrnak. És akkor sok mindent beszéltünk még. Beszéltünk arról is, hogy ahogy Krisztus megjelenik, fellázad ugye az angyal világnak az egyharmada a mennyben, ugye ők is a teremtett lények közé tartoznak, a mennyi valóság, a szellemi valóság, bármennyire is próbálunk rugódozni ellene, van egy szellemi valóság, amit a szemeinkkel nem látunk. Most beszéltem egy medikussal, egy orvosnak hallgatóval, aki elhelyezkedett munkába állt az egyetemi évek alatt, és egy pszichiátriai intézetben dolgozik. És mondja, hogy egyik éjszaka például ügyeletes volt, és le kellett vágni valakit, mert zuhanyzóval felakasztotta magát, és túlélte. És egyszerűen megdöbbentő számára, hogy minden ilyen súlyosan pszichésen beteg embernek az életében generációkra vissza lehet vezetni ezt a jelenséget. Hogy öröklődött generációra. És milyen érdekes, és milyen megdöbbentő, hogy ezt az orvosok nem tudják megfogni. Tehát ugye van skizofrénia, ami testi elváltozásból van, de a legnagyobb része olyan dolog, amire nem tudnak magyarázatot adni, és bizonyos tünetileg próbál kezelni. És azt mondja ez a hölgy, hogy ott a pszichiátrián a világi emberek is látják, hogy van generációs átok. Tehát van bizonyos szellemi örökség, negatív szellemi örökség, amely öröklődik generációról generációra. És azt kell mondanom, hogy ezt a Biblia is alátámasztja nagyon világosan, csak azt az igét hadd említsem, amikor Isten mondja Ábrahámnak, hogy az én népem 400 évig lesz Egyiptomban fogságban, mert a kánaáni népek bűne még nem lett teljes. Tehát 400 évig eszkalálódott még a bűn Kánaán földjén. És a romlás egy társadalomban soha nem egyik pillanatra a másikra történik. A romlás egy társadalomban generációkról generációkra jön el és mélyül, ha csak nem jön az ébredés, ami meg tudja változtatni a jövőjét a generációknak. Így van az, hogy ha valaki megtér, újjászületik, és megszabadul a régi életének a bűneiből, a rossz motivációjából, a gonoszságából, akkor attól a ponttól, ahol ő van az ő családfájában, megtörik az átok, és jön az áldás be az ő életére és a gyermeke életére. Isten áldása olyan erős, azt mondja a Biblia, hogyha van valaki, egy házaspár, és megtér valamelyik fél a házaspár közül, és a gyerekek még nem hívők, a fér nem hívő, a Biblia azt mondja, hogy a hívő fél által az egész család megszentelődik. Fantasztikus. Az egész család is ilyen szentség alá jön be, bemegy abba a családba az élet. Olyan erős az Istentől való élet, Istennek a világosság, Istennek az ereje olyan erős, hogy egy családot tud megváltoztatni. És ezt tudom mondani én is az én családomról. Hogy bejött az élet rajtam keresztül, aztán bejött az élet a húgomon keresztül, és kiment a káromkodás a családomból. Az Isten káromlás kiszorult onnan. Elkezdett változni. Jött az Isten szentsége alá a családom. Nagyon megdöbbentő ezt látni, és ezt látod a te is a családodban, ahol Isten elhelyezett. Aztán beszéltünk a tekintély kérdéséről, amely két forrásból származik, az egyik az elhívásnak a sorrendje, másik pedig az isteni kenet, az isteni erő, amely van az embereken. Erre hoztam példákat, de most hadd ismételjem meg, három példát szeretnék hozni. Az egyik példa az ilyen elhívási sorrendnek a tiszteletben tartása. Tehát mondtam, hogy egy új játékos nem kímélünk a bujócskában például. Az ember is tudja ezt, és látja, és innen származik például az is, hogy tisztel a idősebb embert, aki hamarabb jött erre a földre. És te hozzá képest új játékos vagy. Tehát az idősebb generáció tisztelete is Isten igének tanítása, és nagyon nyomorult az a nemzedék, és a társadalom, amely nem tudja tisztelni az előtte születetteket, és a nyomorult az a társadalom, amelyben nem tisztelhető a korábbi generáció. Tehát Jézus maga azt a példát követte, hogy a legitim proféta és papi szolgálatban lévő, ugye tudjuk, hogy Bemerítő János az pap volt, az édesapja is pap volt, Ároni papságnak a leszármazottja volt. Oda megy Bemerítő Jánoshoz, és János tesz tanúságot mellette, de azt is látjuk, hogy Jézus alávetette magát ennek a tekintélynek, oda megy, viszont mivel kenetben és erőben fölé nőtt Jánosnak, ezért megelőzte őt, de mindig tiszteltel beszél Jánosról. Figyeljétek meg! Aztán másik példa a Bibliában, Barnabás és Pál esete. Pál fiatal szolgáltevő, Barnabás veszi maga mellé. Barnabás elhívásban megelőzte Pált, és Pál tisztelte Barnabás. Viszont eljött az idő, amikor kenetben és isteni erőben Pál fölé emelkedik Barnabásnak, mégis tiszteli őt. És mégis ugye elmegy az apostoli tekintélyt aztán tisztelni, és megy Jeruzsálembe számot adni arról, hogy milyen szolgálat tett. Tehát a tekintélynek az alapja, az elhívás sorrendje, és az isteni kenet és erő, amely a mennyből származik, és haszonra adatik Isten népe között, és ebben a világban. Nos, itt akkor fölveszünk a fonalat, és elkezdünk beszélni az emberi beszédről, amiről olvastunk is egy hosszabb ige szakaszt. Az 1 Mózes 1.27-ben a teremtésről adott kijelentése a Szentírásnak azt mondja, 1 Mózes 1.27, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Most ugye itt ütközünk egy elfogadott nézettel, az evolúció nézetével, amelyet sok tudós val ma a világon, de csak nézzük a beszéd kérdését. A teremtettségben, a teremtett világban értelmes kommunikációra egyedül az ember képes. A Biblia világosan beszél arról, hogy Isten szól, Isten beszél, így szólt az Úr, így jelentettek Isten, ezt mondta az Úr, tehát látjuk, hogy a Bibliában Isten beszélő Isten, tehát ő szól. Majd megdöbbentő dolgot hallottunk a házaskörön, hogy volt egy kísérlet állítólag valahol valamikor, valamelyik Lajos, francia király próbálkozott, és gyerekekkel kísérleteztek, hogy nem beszéltek hozzá, csak gondoskodtak róluk, és nem közölték ilyen módon szavakban is a szeretetet, és minden gyermek meghalt ezek közül a pici babák közül. Mennyire fontos és mennyire lényeges a beszéd. Milyen nagy áldás, milyen életet és milyen pusztítást tud hozni a beszéd. Evolucionizmusról beszéltem egy pár szót. Nos, azt gondolom, hogyha elmennél az állatkertbe, és egy majom megszólalna, hogy nem adnál nekem egy banánt. Tehát az lenne a különleges. Igaz? Ha a majom érthető módon megszólalna, tehát annyi ideje van már Magyarországon, hogy az évek során elsajátította a magyar nyelvet, és megszólal. Ugye ez egészen különleges dolog lenne, erről írnának az újságok is. De az állatok közül még a majom sem bír az értelmes kommunikációra a képességével. Maximum, hogy ugye ez valószínűleg, hogy nem szeretné senki, ha így beszélne. De azt sem hallottam, hogy bárki a kutyájával, bár a kutyájához mindenki beszélget, tyutyulumutyulu, kiskutyám, gyere ide. Vannak ugye divat most ez a kiskutyák tartása, és életközösséget vállalnak idős emberek a kiskutyájukkal, de nem hallottam még egy kiskutyát sem, hogy ebben a mély bensőséges kapcsolatban megtanult volna beszélni. Ha csak nem mondhatjuk értelmes kommunikációt, tehát ugye maximum ennyi. Azonban, amikor az ember néma, az ember, amikor nem tud beszélni, ugye az az abnormális. Azt mondjuk, hogy ő beteg, vagy sérült. Igaz? Az embernél a normális az, hogy mi tudunk értelmesen kommunikálni, még akkor is, ha az emberek beszélt nyelvét a Jóisten összekavarta, ezért kell barátainak most tolmács például. Mert nem értik, amit én beszélek, csak tolmács útján. És viszont én sem érteném, ha tolmács nélkül beszélnénk. Nos, tehát az embernek a teremtettségtől fogva az Isten képűségével együttjáró tulajdonsága, isteni tulajdonsága a beszéd. És ugyanúgy az emberi beszédnél is természetesen ugye a görög nyelv a logoszt használja, mint az Isten beszédére. Ugyanazt a szót használja. Az Isten beszédére jellemző az átgondolás, a kisarjadás, az előjön belőle valami, és kimondott szó, akkor az ember beszédénél is el kell gondolkodjunk erről a hármasságáról az emberi beszédnek, ha egy isteni tulajdonsággal bírunk a beszédünkben. Már pedig úgy látjuk, hogy azzal bírunk. A példabeszédek 18. rész 21-es versében egy nagyon megdöbbentő igét jelent ki a Biblia ebben a témában. Tehát, így szól, példabeszédek 18-21. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi. Nagyon megdöbbentő, azt mondja a Biblia, hogy a beszédünk által, ami a beszédünkből terem és előjön, az élet lesz, vagy halál, és amit beszélünk, azzal lakik jól az életünk, tehát azzá válunk, az lesz a sorsunk. Nagyon megdöbbentő dolgokat nézzünk meg mindjárt a Bibliában. Jakabnál ugye olvastunk több dolgot, és mindjárt megnézzünk egy-két igét. Ugye Jakab azt mondja az ő kijelentésében, hogy ne legyenek sokan tanítók közöttetek. Na most a tanítással kapcsolatban itt nem alapvetően a szolgálatra, vagy a szolgálati ajándékra gondol Jakab ebben a kijelentésben, hanem önmagában a beszéd általi befolyásolásra. A tanításnál a tanító ugye egy beszéddel, kimenő beszéddel befolyás gyakorol a hallgatóira. Ezért mondja az ige, hogy vigyázz, ne legyenek sokan tanítók közöttetek, mert a tanítónak nagy felelőssége vagy a hallgatóit milyen irányba befolyásolja a nyelvével. És nagy hatalom van a nyelvben, és amikor az igét hirdeti valaki, vagy beszél valaki, ez által szellemi valóság jön létre, amely fizikai létben is láthatóvá válik mindazok számára, akik befogadják ezeket a beszédeket. Amilyen mértékben befogadod Isten beszédét, olyan mértékben kezd működni az életedben. Ebben is van különbség hívő ember és hívő ember között. Olyan mértékben tudom fogadni az Istennek a beszédét, olyan mértékben válik valósággá az életemben, és terem az gyümölcsöt. Négy terület az, amelyre a beszéd hatással van. Az emberi beszéd négy területen fejt ki hatást. Az első terület saját magunkra vonatkozik, a második terület a felebarátainkra, a hallgatóinkra vonatkozik, a harmadik terület a sátánra és a gonosz démoni világra vonatkozik. A negyedik terület, amire hatással beszélünk, Istenre és a isteni világra vonatkozik, és fejt ki hatást. Ezeket megnézzük. Az első dolog saját magunkra fejtett hatása annak, amit mondunk. Lapozzatok a Mózes 4. könyvéhez, Mózes 4. könyvének 14-es fejezetéhez, és nézzünk meg beszédet, amelyet Izrael népe beszélt és mondott ki, és nézzük meg, hogy mit ettek ebből, milyen gyümölcs származott ebből a beszédből. Megdöbbentő lesz, és egy picit szeretném, hogyha el tudnánk gondolkodni a beszédünk súlyán és annak jelentőségén. Mózes 4. könyve, 14. fejezet, 1. verstől. Így hangzik. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Elég érdekes lehetett, ugye? Félelmetes. Ez akkor történik, amikor visszajönnek a kémek, és elmondják, hogy az örökség, amit Isten akart adni, milyen erős népek által van még lakva és védve. Izrael fiai mindjárt zúgolódtak Mózes és Áron ellen, ezt mondta nekik az egész közösség, bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Mondd meg nekik, életemre mondom, így szól az Úr, hogy úgy fogok veletek bánni, ahogyan ti beszéltetek ellenem. Itt a pusztában fogtok holtan elhullani. A számba vettek mind, ahányan csak vagytok, 20 évestől fölfelé, mert zúgolódtatok ellenem. Nem mentek be arra a földre, amelyről esküvel ígértem, hogy ott fogtok lakni, csak Káleb, Jefune fia és Józsué Nun fia. De gyermekeiteket, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, azokat beviszem, és megismerik azt a földet, amelyet ti megvetettetek. De ti holtan hullatok el a pusztába. Nagyon kemény. Gondolkodj el. Miről is beszél itt a Biblia? Ezek az emberek azt mondták, meg fogunk halni. Bárcsak halnánk meg. És mi történt? Meghaltak. Hallottam egy pásztorról, olvastam egy pásztorról, egy körömbenövése volt, és meg kellett műteni. És amikor kijött a sebészeti klinikának a rendelőjéből, azt mondta a feleségének, figyeld meg, még ma valaki rálép az én műtött lábam ujjára. És mi történt? Ráléptek. Azt lehet mondani, hú, mekkora proféta. Én meg azt mondom, milyen bolond. Milyen bolond. Hallottam valakiről, aki azt mondta, én még fiatalon meg fogok halni. Ezeket még le is írta. És fiatalon meg is halt. Azt mondták róla, ú, mekkora proféta. Aki ezt leírta, én meg azt mondom, mondja, mekkora bolond. Szájának gyümölcsével lakott jól, halált szólt, és halált kapott. Nagy konfliktus volt az egyház üldöztetése időszakában a szentek között, mert voltak, akik azt mondták, hogy az az igazi keresztény, aki Márti halált halt. És volt, akik azt mondták, hogy ne legyetek már bolondok. Hogyha élhettek, hát meneküljetek meg. Hát meneküljetek el. És akkor nagyon komoly harc volt az eklézsiában, mert azt mondták, ezek gyávák. Pedig csak nem voltak bolondok. Azt gondolom, hogy a mártíromság az nem az itt vagyok, ide lőjetek. Tehát ez nem ez a mártíromság. A mártírok általában nem akarnak meghalni. Mikor Pál apostol beszél a halálról, akkor börtönben van. Tehát ítéletet vár. És tudja, hogy abban a korszakban azért, mert ő Krisztus prédikálta, egy komoly esélye volt, hogy meg fogják ölni. De nem azért írta le, például a Filippi levélben, hogy én már készülök elmenni, meg stb., mert ő annyira meg akart halni. Életetek ember volt, nézze, mindig tervei vannak. Ír leveleket, megyek hozzátok, meglátogatok titeket. Tehát normális esetben Pál apostol az élettel foglalkozott, és nem azzal foglalkozott, hogy holnap biztos megköveznek, és meg fog halni. Ez történt volna vele. Ő az élettel foglalkozott, az életet szólta a beszédében. És nagyon fontos dolog, amikor például volt egy eset, amikor tanulmányoztam a Bibliát, és éreztem egy szúródást a gerincemben. És jött egy gondolatom, hogy gerincrák, hogy rákos leszek. Szinte éreztem a fizikai testemben, hogy fúródna belém ez a betegség. És azt mondtam, nem, Jézus nevében én nem leszek rákos. Én egészséges vagyok, és az is leszek. Életet szóltam, és eltávozott tőlem ez a kísértés. Eltávozott tőlem ez a támadás. Vigyázz, amikor beszélsz magadról, mert életet szólhatsz a jövőre nézve, vagy halált. Nézd meg a Bibliában, amit olvastunk. Ezek az emberek azt mondták, bárcsak halnám meg a pusztában. És Biblia azt mondja, úgy lett, ahogy beszéltek. élet és halálval a nyelv hatalmában. És amit beszél az ember, annak a gyümölcséből lakik jól. Kikövezi a jövőjét. Félelmetesen így van. Megdöbbentően így van. Aztán nézzük meg ugyanígy a 4 Mózes 14-ben a 6-9-es verseket. Azt mondja, de Józsué Nun fia és Káleb Jefune fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszagadták ruháikat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet, csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávolodott az Úr, eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Milyen beszéd volt ez? Az életnek a beszéd, a győzelemnek a beszéde. És mit termett ez Józsénak és Kálebnek? Életet és győzelmet. Látjátok a jövőjüket. Azt mondja a Biblia a 24-es versben itt, de szolgámat Kálebot, mivel más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai birtokolni fogják azt. Így történt. Mindegyik azt aratta le, amelyet beszédével vetett. Egyik az Isten akaratával megegyező módon szólt. Igen. A Római Levél 12. részében, az első két versben van egy kijelentés. Csak egy picit szeretnék elidőzni ennél az igénél, mert egy lényeges igazság van ebben a témánkkal kapcsolatban. Róma 12.1.2. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat, oda testedeket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Nos, ebben az igében az okos Isten tiszteletként egy szó van, logikos. Logikus. Na most, a mi hústest szerint való gondolkodásmódunk szerint a logika azt jelenti, amit én kikalkulálok, kilogikázok. Azonban a Szentírásban ez a logika szó a logos szónak abból származik. Tehát azt mondja, az okosság a Biblia szerint az Isten igéjében gyökerező gondolkodásmód. Tehát az okos Isten tisztelet, az okos élet, amely tetszik az Istennek, az a logoszban gyökerezik, Krisztusban gyökerezik, Isten kijelentésében gyökerezik, ettől válik okossá. Ugye, mint az okos szüzek, tudjátok, a példázatban. Tehát nem kiokoskodásról van szó, hanem az igére visszavezető bölcsességről, bölcs megítélésről van szó a Bibliában, amikor erről beszél. Most látjátok, tehát saját magunkra hatása van a beszédünk. Amit kimondok, az lesz. Nekem biztos nem lesz munkahelyem. Recesszió jön Magyarországon, el fogom veszteni munkahelyemet. Mit fogsz aratni? El fogod veszteni a munkahelyedet. Recesszió van, ez úr hatalmas. És Isten tud rólam gondoskodni. Isten be fogja tölteni a szükségeimet, mert megígérte, a logoszba gyökerező logikus gondolkodásmód ez. Isten gondomat fogja viselni. És nem romlás jön rám, hanem áldás és élet. És Isten megígérte, hogy meg fog engem áldani. És nem arra készülök, hogy pusztulás jön rám, meg beteg legyek, meg nyomorult legyek, és még ezeket ki is mondom magamra, és akkor jönnek rám ezek a nyomorúságok, hanem kimondom az életet, és a reményteljes beszédet szólok, Isten igébe gyökerezve. Nagyon fontos dolog, nem tudom, értitek-e? Amit beszélsz, az be fog teljesedni az életedben, mert ki fog bele sarjadni egy szellemi valóság. És ez a tulajdonságod, a beszéd tulajdonsága egy isteni tulajdonság. És mint isteni tulajdonság, működnek benne a szellemi törvényszerűségek. És egyáltalán nem mindegy, hogy mit mondasz. Ezért van a Bibliában kiemelt helyen a rágalmazás elutasítása például, amely jó falatokként behatol az ember testének a bensejébe, a szívébe, és egy más szemléletmódot hoz létre egy helyzettel, egy gyülekezeti közösséggel, egy személlyel kapcsolatosan. Nos, ez egyik. Aztán azt hiszem, ez világos, igaz, érthető. Tehát figyelj oda, hogy miket vallasz meg, sőt, egymást is figyelmeztessük, amikor negatív beszédek jönnek ki a szádon, akkor tedd a szádra a kezel is tér meg. Gyere, még nézzünk igéket. Hogy halljátok, hogy negatívan beszélnek emberek, mondjátok, ne beszélj így. Nem ez amen a Bibliába. nem egyezik meg Isten beszédével. Halált fogsz teremni, aratni. Romlás fog aratni, ha így beszélsz. És olyan jó megvallásokat énekeltünk. Annyira örültem neki, hogyha figyeltétek a megvallásokat. Tere volt élettel, reménységgel, bátorítással, Isten gondviselésében, erejében, áldásában. Úgy örültem. Halleluja! Ezt megvallom, Uram! Ez így van. A te ígéd, te beszélsz erről. És ez jön az életemre. Meg fogsz engem áldani. Halleluja! Ó, érzelem ide, érzelem oda. Nem érdekel. Kimondom az áldást, kimondom az életet, és ez bennem gyümölcsöt fog teremni. Egy reménységet fog teremni az én szellememben, az én életemben, és kezd megváltozni az Isten igén való gondolkodás által, Isten igének a megvallása által, az én gondolkodásmódom. És elkezdek Isten szerint való módon logikusan gondolkodni. Logoszba gyökerező módon gondolkodni. Tudtok erre egy ámen mondani? Halleluja! Második terület, ahol hat a beszédünk, fele barátaink is, akik hallgatják a beszédünket. Igen, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen beszédeket hallgatsz meg. És egyáltalán nem mindegy, hogy milyen beszédekkel traktálod az embereket. Egyáltalán nem mindegy, milyen beszédeket mondasz a gyerekednek. Egyáltalán nem mindegy, hogy ha kudarcot vall, akkor te még rúgsz egyet rajta, vagy pedig bátorítod őt, hogy kijöjjön abból. Nem a rosszban nyugtatjuk meg egymást. És nem arra bátorítjuk, hogy ne térjen meg a másik, ha rosszat gondol, rosszat cselekedett, vagy bűncselekedett, hanem bátorítjuk, hogy térjen meg, és lépjen az élet útjára. Igaz? És azt mondom nektek, hogy nagyon fontos, hogy konfrontálódjunk az ilyen beszédekkel szemben. És konfrontáljuk egymást, ütköztessük egymást, ha valaki egy házi csoporton is elkezd a negatív beszédeket mondani. Ne engedjétek meg! Hát egy, ő annak a gyümölcséből jól fog lakni. Kettő, fertőzi azokat is, akik hallgatják. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy például mit hallgatsz meg, és mit nézel. Mert azok a beszédek, amelyet a média használ, tudatosan használja. Tudja a média, hogy azokban a beszédekben erő van. És ha sokszor mond el valamit, az egy változást idéz elő a gondolkodásból, és meg fogod venni. Második, a médiában nagyon jól tudják a média szakemberei, hogy a beszéd által, a hírek által lehet befolyásolni az emberek gondolkodásmódját, amely nem a logoszba fog gyökerezni, hanem emberi beszéden fog nyugodni. Ezért mondja Pál apostol, hogy úgy prédikáltam nektek, mint aki nem akart, hogy emberi bölcsesség nyugodjék a hitetek, mint görögök, ugye, sokat okoskodtatok, sok minden gondoltatok Istenről, a görög kultúra, ugye jellemző volt a sok istenhitről, a politeizmusról, és jellemző volt a mindenféle filozófálgatás. Tudjátok, Atén volt a fellegvár, ennek jött egy új tanító, fölállt a piacon, és akkor előjött az új nézet, és mindenki, jellemző volt, és azt mondja, Isten igény, én nem akartam okoskodni, én azt akartam, hogy a hitetek Isten erejé nyugodjon, ezért én Isten hatalmával, személynek erejével, Isten igét kívántam hirdetni köztetek. Amen. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ne engedjük meg egymásnak a negatív, csüggesztő beszédeket, különösen ebben az időszakban. Különösen ebben az időszakban, ez soha. Házastársak. Ne engedjétek meg a házastársadnak, hogy mit tudom én, van egy rosszul léte, biztos rákos vagyok. Dehogy vagy rákos! Egészséges vagy! Meg fog gyógyítani téged az Úr! Amen! Életet szólj neki! Ne beszélj butaságot! Jaj, mi lesz velünk, drágám? Jaj! Hallgass el a Jézus nevében! Meg van írva! Az Úr gondot visel az övéről. Amen! Nem engedünk. Hát ez mit csináltak a zsidó nép? Azt mondja, jaj, egész éjszaka sírbákoltak. Gondolj, nem is aludtak. Bár pöjtöltek volna, hogy imádkoztak volna, hogy megbátorodjanak. Az egész éjszakát arra használt, nem hagyták Mózes aludni, nem hagyták Kálebot se aludni, meg Józsuét, azok is fent voltak, nem hagynak aludni. Nyavajognak mellettem. Ezek tudtak volna aludni, mert hittek az Úrban. Ezek meg féltek és rettegtek, és a félelemből szóltak. A félelmükből jött elő a beszédük. Nagyon fontos dolog, hogy ne félelemből szólj, hanem hitből. Óriási különbség van a kettő között. Oké. Tehát ugye Jakab 3.9-ben azt olvastuk itt, hogy ezzel a nyelvvel, beszédünkkel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Tehát nem mindegy, hogy mit mondunk egymásnak. Hogy ugyanabban a szájban jön ki az áldás és az átok. Nem mindegy, hogy áldást nyernek azok, akik hallgatják a beszédünket, hogy a Efézus 4.29-ben olvassuk, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Nagyon fontos a szemléletmódunk megváltozása a beszédünkkel kapcsolatban. Túl hamar beszélünk dolgokat. Azonban, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a beszédünknek milyen súlya és ereje van, valószínűleg ezeket az égeket is jobban meg fogjuk érteni, és jobban meg fogjuk tudni élni. Hát azt mondja a Biblia, hogy a célod az legyen, hogy áldást hozzon a beszéd, amiket szólsz azok számára, akik hallják, mert bizony lehet átok is, azt mondja, a tűzzel lobbantja, feszültséget tud, veszekedést tud, csüggedést tud, halált tud hozni a nyelv. És amit láttátok a Jakab levelében, ugye a tanításnál beszéltük, a beszéddel kormányozni és irányítani lehet. Ezért még egyszer mondom nektek, nagyon vigyázzatok, hogy milyen beszédeket fogadtok be. És ma a világ tele van különféle beszédekkel. Mindenki mondja magáét. Bekapcsolod a rádiót, és hallod a híreket, hallod a híreket. Nagyon fontos dolog, hogy mennyit fogadsz ezekből be. És mit mondasz, mikor a hírek vannak. Mit engedsz hatásani rád, mert önmagában a beszéd, hogy sok születlenség elhangzik, még nem fog tér lerombolni, tehát nem szeretném azt hinnétek, ki kell mennetek a világból, mert nem lehet ilyet hallani. A befogadott beszéd, tehát amelyet befogadsz, amelynek hitelt adsz, amelyre a hitedet elkezded építeni. És ma rengeteg rossz hír jön a mi országunkban, és az egész világon. Nagyon sok rossz hír jön, amely merőben más, ellenkezője annak, amit az Isten igéje pedig kijelent. Az Isten gondoskodásával kapcsolatosan, gondviselő szeretetével és kegyelmével kapcsolatosan ránk nézve. Oké, nézzük meg a harmadik területet, a sátán és démonai területet. A Róma 19.9.10-ben milyen fantasztikus, ezt is megénekeltük most. Emlékezz, megénekeltük, vagy imádkoztam, Tamás, már nem is tudom, vagy te mondtad. Róma 10.9.10, de elhangzott ma már. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallás, hogy üdvözüljünk. Tehát, a Biblia azt mondja, hogy a hitünk szerint szólunk. Nagyon fontos. Figyeld meg a beszédedet, és meglátszik, hogy mit hiszel. Egy bölcs azt mondta, hogy beszélj csak sokat hozzám, és én megtudom, ki vagy. Másik így mondja a Szentírás, beszédéből ismerszik meg az ember. Tehát egyszerű, beszélgess el a tesóddal, most már figyelni fogsz, és megtudod, hogy kicsoda ő. Megtudod, hogy miben hisz. Hogy hol áll a hitben. Ez van megírva? Így van? Tehát a szív hite a megvallásban jön elő. Amiket megvallok és kimondok. És a Biblia azt mondja, hogy a Krisztusba vetett hit, mint Isten egyszülött fiába és megváltóba vetett hitnek a megvallása üdvösséget hoz. Gondolj csak bele! A szív hite és a száj megvallása életet eredményez annak, aki ezt kimondja. Élet és halál hatalma van a nyelvben. Ezt olvastok a példabeszédek könyvében? Ilyen mértékben is így van. Tehát ha te hiszel Krisztusban, az nem él semmit, ha nem vallod meg. Nincs titkos kereszténység. Nincs titkos Krisztus követés. Zugban lévő hívő élet. Titkos hívő élet. Nem akartam megbántani őket, ezért nem mondtam, hogy hiszek. Hát ez azért van, mert nem hiszel igazán. Nem tartod fontosnak, amit Isten fontosnak tart. Ha megszólsz, a szó által, a megvallás által, egy szellemi valóságot hozol létre. Egyrészt. Létrejön az a valóság, hogy üdvösséged van. Amen. Így van. Létez a valóság. A hit és a megvallás által. Ezt mondja a Biblia. Mert a megvallás nélkül kevés a hit. Ezt olvastok itt. Fontos a megvallás, mert azt mondja a Biblia. Ha megvallatok engem az emberek előtt, akkor milyen szellemi valóság történik a megvallás hatására mennyben? Jézus Krisztus is megvall téged az Atya előtt. Azonban ha szégyeltek engem ezelőtt a bűnös és parázna nemzetség előtt, akkor én is szégyelni fognak titeket a mennyatyám előtt. Ugye a megvallás pedig mondja, az ég angyalai előtt is vállalni fognak titeket. Érzitek? Tehát a hitnek a megvallása egy szellemi valóságot hoz létre, egyrészt esélyt ad az embereknek, akik befogadják a te hitbeli megvallásodat, hogy hitre jussanak, a másrészt létrehoz egy szellemi valóságot a mennyei szférában is, létrehozza a Krisztus megvallását a melletted való tanúbizonyságban. Fantasztikus, nem? Nem? Szerintem az. És mindez az ember szájába tett logosz által lehetséges. Gondolj bele, ezt a hatalmat tette Isten a szádba. A beszéd hatalmát. Hogy a hitedet megvallod, és az üdvösséget hoz számodra. Elképesztő. Elképesztő. Nyilván ugye a Krisztusba vetett hitet az, mert ugye sokféle hitet lehet megvallani, de a Krisztusba vetett hit hoz életet. Menjünk tovább. Jobb. Következőt mondja. Ugye a sátán és démonai figyelik a megvallásainkat, figyelik a beszédeinket. Mert amitől Jobb 3.25, figyeljél, nagyon megdöbbentő, igen. Mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám. Amitől remegtem, az ért utol engem. A félelem utat nyit a gonosz szellemi tevékenységeknek. A félelem szelleme egy kapunyító szellem az ember életében. A 2 Timóteus 1.7-ben azt olvassuk, hogy mi pedig, akik Krisztusban hiszünk, nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Ez a mi szellemiségünk, ahogy Krisztusban hiszünk. Erő, szeretet és józanság. Megdöbbentő. Jobb félt valamitől. Hívő emberre meggyőződés, ami generációs átok így hathat. Elkezd félni attól, hogy ugyanolyan beteg lesz, mint az apukája, vagy nagypapája, vagy a dédszüleje. Mindenkin ez a betegség született, ezért ő elkezdett félni, hogy az ő életében is ez fog bekövetkezni. Nem tudom, ismert dolog ez. És mi történik? Bekövetkezik az életében. Ez a dolog. Betegségnek 4 forrása van azért, tehát vannak egy a természetes testtűnből fakadó romlandóságból való betegségek, aztán van démoni eredetű betegségek, meg még van még másik 2, majd utána nézek, és akkor elmondom. Legalább még van egy Isten dicsőségére való betegség, amelyek a gyógyulás csodája által Isten dicsőítik. Ilyeneket is olvasunk. De így van, de majd meg elszámolok vele ezzel nektek. Ha el nem felejtem, de kimondtam, tehát a szó kötelez. Majd Tamás emlékeztet rá úgyis. Halleluja. De nem akarom az én felelősséget ráthelyezni. Ez is fontos. Nos, tehát Jobb félt valamitől, és a félelme által bevonzotta az életében annak a megtörténtét. Nem akarom leegyszerűsíteni Jobb történetét ezzel, de mégis megdöbbentő ez a kijelentés, amely benne van Jobbról a Bibliában. És figyelj oda rá a keresztény testvérem. Te mitől félsz? A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Milyen megdöbbentő dolog, amikor félünk egymástól. Elkezdünk félni egymástól. Ez mit mutat? Hogy nem szeretjük eléggé. Mikor kezdünk egymást? Mikor kezdünk félni a másiktól, amikor megsebzett engem, akár beszédével, viselkedésével, vagy érzem, nem fogad el engem úgy, vagy nem tisztel engem, akkor elkezdődik a fenntartás és a félelem az ember szellemében, a szívében. De! Mi nem a félelem szellemét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Tehát én erőt fogok ezen a félelmen venni, és megvallom, hogy az én testvéremről van szó, szeretni fogom, és újra inteni fogom, és gondoskodni fogok róla, mert rám bízta az Isten. És nem engedem, hogy a félelem elválasszon tőle. Amen. Órási szabadságot lehet átélni, amikor erre eljutsz egy testvéri kapcsolatban. Nyilván a nehéz eseteknél. A félelem kaput nyit gonosz szellemi tevékenységnek, és a félelemből való megvallások által démoni tevékenységek indulnak el. Ők hallják, hogy mit hiszel. Mert amit megvallasz, tudják, ahhoz hit párosul a szívedben, tehát ott van egy nyitottság arra, hogy bemenjenek az életedben, és romboló munkát végezzenek. Befogható ez? Semmi más nem kell csinálni az ördögnek, csak hallgatni azt, hogy mit hiszel. Ahogy beszélsz, az beszél arról, amit hiszel. Nagyon valóságos, igaz? Ez a szellemi realitás, szellemi élet. Aztán a szellemi világban a szó hatása azért egy másik oldala is van. Máté 8.16-ot írjátok föl. Azt mondja a Biblia, amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval, logosszal űzte ki a tisztátalan szellemeket, és minden beteget meggyógyított. Halleluja! Azt olvasod a Bibliában, hogy voltak emberek, szellemileg démonikusan megkötöttek voltak, volt, aki földre vetett a démoni szellem, volt, aki tűzbe vetett, különféle gyötrelmek voltak rajtuk, különféle émegések, erőtlenség, nyomorúságok voltak rajtuk, betegségek voltak rajtuk. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, távozz, menj ki belőle, hagyd el. És mi történt? Kimentek belőle a démoni szellemek. Na most. Szóval azért volt óriási jel ebben a korszakban, mert ezelőtt démonokat nem tudtak kiűzni. A démonűzés ilyen szempontból új dolog volt. Dávidra utalok vissza, amikor Dávid pengette a lantot, azt mondja a Biblia, hogy egy időre ugye eltávozott a szellem Saultól, és könnyebb lett az állapota, de nem szabadult meg. A démonoktól szabadulás Krisztussal jött el ilyen erőteljes, dinamikus módon, és amikor mondják a farizeusok, kicsoda ez, hogy még az ördögök is engednek neki. Tehát ezért volt akkora forradalmi dolog, hogy Jézus szájából kiment a szó, az isteni hatalommal, isteni beszéddel, elhagyták a démoni szellemek az embereket, akik gyötörték, és ma is így tudunk ördögöket üzni. Tehát ma is az egyházban ez a hatalom, a betegekkel imádságban hallottuk, ugye Barbara is, hogy betegségből meggyógyult, neked olajjal imádkoztunk, ő hittel ezt befogadta, és meggyógyította Isten, és nem kellett megműteni, hanem meggyógyította őt az Úr. És sok gyógyulásnak lehetünk tanulni az egyházban ma is. És az is csodálatos dolog, közületek is többen, emlékszem rá, amikor megszabadultatok démonoktól. Kimentek belőletek démoni szellemek, bűneiteket megvallottátok, Jézus Krisztus nevét hívtátok segítségül, és az Úr Jézus nevében parancsoltam a démoni szellemeknek mindenféle ordibálást. Nélkül csak egyszerűen szóltunk, és elhagyta a szellemeteket, a szíveteket az ördögi szellem. Tehát az ember szájában Isten beszéde megtöri a gonosz igáját. Az ember szájában Isten beszéde olyanná tud lenni, mint Isten szájában Isten beszéde. De ehhez, hogy ez így működjön, a hétköznapi életben is egyre inkább kell a beszédünknek szinkronban lenni az Isten beszédével, mert ebből jön be a hatalom a beszédünkbe. Tehát nem lehet az, hogy hétfőtől szombatig mindenféle butaságot beszélek, mindenféle negatív dolgot beszélek, és akkor azt gondolom, hogy vasárnap eljövök imádkozni, vagy mondok egy frankót, és akkor mindenki megszabadul. Ez nem működik így. A beszédem jó sóval kell, egy fűszerzet legyen. Minden nap, a hét minden napján. Hogy ne egy vallásos ember legyek, aki mindenféle dolgot beszél, de nem éli azt meg. Tehát a beszédünk olyan erő számazhat az ember szájába, tehát Isten igéből, amilyen ereje annak Isten szájában van. Megdöbbentő. Megdöbbentő hatalom, amelyet Isten akar adni az egyháznak. Aztán a negyedik terület hatással van Istenre, aki mindent hall, ami a szánkból kijön. Tehát a beszédünk ugye hatással van Istenre, a mennyei világra is. A Máté evangéliumában 8. részben olvasunk szintén néhány igét ezzel kapcsolatban, a 8-tól 10-es versig. Máté 8. rész, 8-tól 10-es versig. A százalosról szól a Biblia, akinek beteg a szolgája ügye. A százalos ezt felelte rá, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szót szólj, logoszt szólj, és meggyógyul a szolgám. Hú, barátom, ez hit. Nem az, hogy Jézus imádkozz már egész éjszaka, és böjtöljél, hogy valami történjen. Jézus, a te szádban ott van Isten beszéde. Tudjuk, hogy hatalommal szólsz. És folytatja. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok. És nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. A másiknak jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez. Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam olyan hitet, nagy hitet Izraelben, mint ebben a katonatészben. Ugye, miből mutatkozott meg a hite? A megvallásából. A beszédéből. És a beszéde a logoszba gyökerezett, mert azt mondta neked, csak egy szót kell szólnod, és megtörténik. Mert tudom, hogy hatalmad van. És ez által kezdett működni a Krisztusnak az ereje. Tehát a Krisztusba vetett hit, és ez ebből a hitből fakadó megvallás, aktivizálta Jézus beszédét a szolgának életében, aki mire hazaért meggyógyult. Nem tudom, érthető ez. Názaretben Jézus kimondta a logoszt, de mivel a hallgatókban nem párosult hittel, nem tudott sok csodát tenni. Néhányokat kézzátétellel meggyógyított. Az egyházban az erőtlenség ebből fakad, hogy nem tudunk igazán hinni Jézus Krisztusban. Nem bízunk eléggé benne, és nem hiszük el azt, amit mondott az ámen. Az igaz. És ha nem hiszük igazán, ezért nem tudunk ez egy szinkronba szólni. És amikor ezt meg tudjuk tenni, és szólni tudunk, tehát a szánkban az Isten igéje olyanná válik, mint Jézus szájában volt az Isten beszéde, akkor ezek a dolgok valóságá lesznek és megtörténnek, és Isten akaratán egyező módon változásokat hoznak létre. Amen. Tehát amikor ez a százados hit Jézus személyében hitt, igaz? Tudta, hogy ő kicsoda? Azt mondja, neked hatalmad van. Nekem is van hatalmam, de nem akarom én neked. Nekem néhány katona fölött van hatalmam, tudom, hogy működik a hatalom kérdése. És tudom, hogy neked a betegség szelleme, a természeti rend, a teremtett világ rendje engedelmeskedik, mert te vagy az alkotó. Szoktam mondani, a betegség egy természetes jelenség az emberi testben, a romlandó testben. Így van? Tehát egy természetes emberi reakció egy vírusra, vagy egy baktériumra, vagy behatásra, a fájdalom, a betegség. Ez egy természetes dolog ebben a földi dimenzióval. Így van? Viszont ebbe a természetes dologba szól bele természetfeletti hatalommal az Isten, és hoz be természetfeletti gyógyulást. A Krisztus személyébe vetett hit által, és az ebből hitből fakadó beszéd által. És ezt tud behozni gyógyulást emberek életébe. És ez a százalosnak a beszédéből látszik, hogy hatása oda beszéd a mennyre. Igaz? Az Isten világára volt hatása az ő beszéde, bemondta az Isten világából a természetes szintbe a természetfeletti csodát. Nem tudom, ez fogható, érthető-e? Tehát szajnik az élete természetes szinten, beteg vagy. Van egy betegség. Elkezdesz imádkozni gyógyulásért, szabadulásért. Fölépül benned egy bizalom Krisztusban, hogy Uram, neked van hatalmad engem meggyógyítani. Hiszek benned. Neked ott van hatalom a te szádban. Ott van hatalom a te beszédedben. Hiszem, Uram, hogy neked van hatalmad meggyógyítani engem. De ez a hitem, ugye Krisztus hatalmába, Krisztus személyébe gyökerezik. Nem a gyógyulásra koncentrál. Tehát nem a természetes szinten koncentrál, a természet felettibe koncentrál, kapaszkodik bele. És ezáltal be tud jönni természetfeletti módon egy változás. De ugyanilyen természetfeletti módon tud bejönni egy változás az anyagi életedbe, a kapcsolataidba, a fizikai dolgaidba. A természetes dolgokba be tud jönni egy változás Isten akarata által, és ezáltal a hitbeli megvallás által. Nem tudom, érzitek-e a különbséget a között, amikor úgy vallunk meg dolgokat, hogy magunkban hiszünk, a megvallásban hiszünk, a hitben hiszünk. Vagy úgy vallunk meg dolgokat, hogy Krisztusban hiszünk. Ne próbáld emberek megérteni. Ez úgy nem fog menni. A szívünk ehhez túl szűk, vagy kevés, az agyunk túl kicsi ehhez. Viszont emlékezz csodákra, amikor Isten csodákat tudott tenni. Amikor nem voltál akadálya az Isten csodájának, mert teljesen oda tudod adni a szívedetnek, és ragaszkodtál az, amit egy gyermek. Uram, ha te nem segítesz, akkor már senki. Rád van szükségem. Neked van érő hatalmad, Uram. És kimondtad a szavakat, az imát, és Isten pedig megváltoztatta a dolgokat. A természetes sor folyamba egy természetfeletti változás jött be. A harmadik gyermekünk várásakor rengeteg támadás ért bennünket. Volt, amikor nem volt meg a gyomra, amikor ultrahangozták, mondták, hogy beteg lesz, és mindenféle dolgot mondtak. Isten szólt hozzám proféciában, még a születés előtt, amely bátorított bennünket, hogy vállaljuk a gyermeket. Imádkoztunk, Uram, hogy akarsz egy gyermeket adni nekünk. Szüleim beszéltek negatívokat, mit akartok, még ebbe a világba gyermeket, stb. De mondtuk, Uram, mi neked akarunk engedelmeskedni, nem akarunk emberileg most itt bizonyítani semmit, de akarsz egy gyereket adni, mi elfogadjuk. És Isten adott kijelentést proféciában, hogy áldott lesz a gyermek. És jöttek sorba ezek a hírek. Ben voltam a cégnél, dolgoztam, fejük a feleségem, mondja, most jöttem ki az orvostól, azt mondja, nincs gyomra a gyereknek. Ugye ben volt még a méhében, anyaméhében, egy felelési rendellenség. Elkezdtünk imádkozni. Uram, azt ígérted nekünk, hogy a gyerek egészséges, ez is áldás lesz. Uram, én hiszem, hogy ez így lesz. Jézus nevében nincs is gyomra, legyen! És visszament egy óra múlva, a feleségem újra megnézték a gyereket, és lett gyomra. Mondta az orvos, hogy nem tudom, most telítődött a gyomra, most érte oda valami, nem tudom, de most már van. És sorolhatnám ezeket a dolgokat, és ezért neveztük a gyereket egészségesnek és megszenteltnek. Ezért adtuk a Helga nevet neki. Én óckodtam Helga nével, mert ilyen németes, ilyen SS jellegű volt. Bocsánat kérek minden Helgától, mert ebből megtértem. Viszont amikor mondta a felsőn, mit jelent, akkor ez egy hitvallás volt. Aztán emlékszem a Fanni lányunkra, nekem volt egy kijelentésem, kértem az Úrtól, Uram, ad, hogy kék szemű legyen, és sötét haja legyen. De eközben volt egy félelmem is, hogy a bűnös életem miatt egy mozgássérű gyereket, egy sérű gyereket fogunk kapni. És ezen harcoltam. Tehát nem beszéltem erről, vagy talán forgott bennem, hogy mindig harcoltam, Uram, nem, te jó vagy, te szeretsz engem. És akkor elkezdtem kérni, hogy kék szemű legyen a gyerek. És mondtam többeknek, amikor megszületett a gyermekünk, és kék szemű lett, hogy nekem az ő kék szeme az Isten kegyelméről szól, hogy Isten nem a bűneink szerint fizet nekünk. Teljesen egészséges gyerek született. És több esetben történt az, hogy a játszótéren két esetben fém ilyen fulánk ment a szemébe. Én vittem a orvosot, mindig ki kellett szedni. Egyik szemébe és a másik szemébe is belement. Aztán anyukájával voltak a buszmegállóba, fölnézni, és egy madár lerugott egy gajat, és ide a gaj le a szeme alá. És azt mondtam neki, ide figyelj, már bepöccentem. Világos volt számomra, hogy itt valami ilyen áldás, isteni áldástól akar az ördög meglopni. Mert a tóval azért jön, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. És azt mondom, a Názáreti Jézus Krisztus hatalmas nejjel, megparancsol neked, leveszed a kezed róla. Ez a gyermek áldott. A gyermek az úré. Megiszűnt minden probléma. Többet nem próbálkozott a gonosz. Hittem, ezért szóltam, elvettem az Úrtól valamit, Istentől kaptam egy kijelentést, ez felépített bennem egy hitet, és ezzel a hittel szinkronban szóltam, és hatalmat vettem abban a szellemi világban, amely megpróbálta elvenni az áldást és az életet. Mint mondtam, az életért mindig küzdünk, és a gyógyulásért is mindig küzdjön a hívő ember. Soha nem fogad el a betegséget. Tehát nem szabad elfogadni a betegséget addig, amíg Isten külön kijelentést nem ad neked. Pálnak adott egy kijelentés, egy erőtlenségre nézve, de abból neki egy erő lett. Tehát Pálnak az életében nem egy gyengeség lett a betegségéből, hanem ebből a gyengeségből ő erőt merített. Amen. Tehát nem egy vereséget merített, hanem erőt merített. Ezért feljön a figyelmedet. Óva intelek tőle, hogy bármilyen betegség kapcsolatban te elkönyved magadat, hogy te beteg is fogsz maradni. Ne beszélj ilyen butaságot. Mert igen, ez természetes, hogy esetleg orvosok nem tudnak meggyógyítani bizonyos betegségből. De az Isten természetfeletti hatalommal bír. Ő neki van hatalma meggyógyítani. És ezeket vald meg. Ezeket mond ki a száddal. Az Isten beszédét mond ki a száddal. Ne a butaságot beszéld. Ne a halált beszéld. Ne a romlást beszéld. Mert annak gyümölcsével fogsz jól lakni. Csak beteg is maradsz. Addig, amíg az Istennek kijelentése nem érkezik meg hozzád, hogy valami áldás helyezett el ebben a nyomorúságban, addig ne törődjetek bele. Imádkozzatok és harcoljatok gyógyulásért, mert igen, ebben a természetes világban Isten be tudja hozni hatalmával a gyógyulást, mert egy többen ezt már átérdő. Ki tapasztal a gyógyulást már csodálatos módon Istentől? Halleluja! Ez működik ma is. Működik ma is. Oké, tehát a beszédünk hatása van a mennyre. Jó. Következő gondolatunk, hogy mi sarjad ki a beszédünkből, ezt fogjuk folytatni. Zsoltár könyve 140. rész, 4. verse. Zsoltár 140. 4. vers. Nyelvük, mint a kígyóé, vipera méreg van az ajkukon. Tudomásom szerint a méreg, én voltam? Nem. Tudomásom szerint a kígyó méreg, az igazán erős méregek, az gyorsan hatnak, vagy lassan? Szerintem úgy tudom, hogy lassan, igaz? A minden esetre a gombánál igaz. Tehát a mérgező gombánál, minél mérgezőbb a gomba, annál lassabban pusztítja el az embert. Azt mondja a Biblia, hogy beszédünkben Ha rosszul szólunk, és nem isten szerint módon beszélünk, egy mérget adhatunk az emberekbe, olyan, mint mikor megmarja a kígyó. És ez a méreg elkezd benne dolgozni, ha befogadja. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen beszédeket fogadsz be, amit rólad kimondanak például. És egyáltalán nem mindegy, hogy te milyen beszédeket szólsz gyermekeidről, testvéreidről, másokról. Mert ez lehet méreg. Aztán Róma 3:11 és 14. Ez a szakasz. Nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott silatorkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Kikről beszél a Biblia ilyen módon? Akik közel vagy távol vannak Krisztustól. Távol vannak Krisztustól. Azt mondja, a csüggedés, a keserű, a negatív, a pesszimista beszéd származik az Istentől távol élő ember életéből. És azt mondja a Biblia, hogy mindjárt ilyenek voltunk egyébként. Magyar specialitás ez a pesszimista megvallás. Megvalljuk a romlást. Ez ilyen magyar specialitás. De te elsősorban Isten országának gyermeke vagy és polgára vagy. És az Úr ebből téged megszabadított. Te már meg vagy szabadítva. Krisztusban a szabadítás el van végezve. Életedben meg van törve. Ez a fajta pesszimizmus. Ez a fajta hitetlenség. Itt mond is a Biblia, hogy a panaszkodás, vagy az aggodalmas beszéd, az a pogányoknak a szokása. Igaz? De nekünk ne így legyen. Tehát a pogányok, az Isten nélküli ember egy pesszimista, keserű beszéddel van tele. Ne legyen rád jellemző, ha Isten gyermeke vagy, mert már nem erre vagy elhívva. Így van? Ne menj bele ezekbe a beszédekbe, bárki beszél a környezetedben, így te beszélj, szólj életet, szólj hitet, beszélj Krisztusról, beszélj megváltás erejéről, beszélj Isten természetfeletti hatalmára, teszél bizonyságot, amit átéltél. Ezáltal leszel sóvá és világosságá sötétben rekedt emberek számára. Ezáltal jöhet változás az életükben is. Megváltozik a klíma körülötted, egy munkahelyen is. Tehát ez a magyar specialitás ne legyen ránk jellemző. Ez a negatív, panaszkodó, keserű, halált hozó beszéd. Aztán ugye Jakab beszél az igében a nyelv hatalmáról, és ezeket mondja, ezek irányítanak, meg lángra lobbantanak, tüzet gyújtanak, sőt maguk is lángra lobbanhatnak a gyekemben a tüzétől, ha nem figyelünk. Máté evangélium a 7. rész 16. versében beszél a kisaladásról, a gyümölcsözésről, Jézus Krisztus. Azt mondja Máté 7:16-tól 21-ig. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóról fügét. Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és a tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki menj be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát, a beszédünkből gyümölcsök fakadnak, ugye ezt már megláttuk, megnéztük. Aki azt mondja, Jézus, hogy Uram, ugye az jó dolgot mond, mert valóban ő az Úr. Ez egy jó dolog. Tehát önmagában az, hogy Úrnak mondani Jézus Krisztus, az egy igazság. Viszont csak mondani engedelmesség nélkül képmutatás. Ugyanígy képmutatás dicséretben énekelni, hogy te vagy az én Uram, és mindent megteszek, amit mondasz, sok ilyen énekünk van, de mégsem engedelmeskedem a hétköznapokban neki. Képmutatás, ha azt mondom, hogy ő az Úr, de csak addig teszem, amit mond, amíg nekem jó. Amikor viszont már nem tetszik akarata, viszket a fülem, keresek más utakat az övén kívül. Nos, ez a vasos képmutatás, a puszta vallásosság. Tehát nem lehetséges az, hogy a dicséret alatt elájulok Jézusért, A hétköznapokban pedig pusztán annyit kértőlem az, hogy bocsáss meg. Vagy nem adtam én neked társat, bízzál bennem. Vagy szükségben vagy, bízzál bennem. Vagy add oda, bízzál bennem. Tehát önmagában a beszéd számunkra akkor válik jó gyümölcsökké, amikor párosul a hittel és a hithez kapcsolódó tettekkel is. Okos keresztények már figyelnek, mit énekelnek. Figyelek érettebb keresztényeket, amikor egy-egy kemény szöveget éneklünk. Néha ezek a keresztények elcsendesednek, vagy letérdepelnek, mert szembesülnek a dal szövegének igazsága és az életük közötti szakadékkal. Tudod, ezt a legnehezebb kezelni. Tehát Isten igének igazsága és az életem közötti szakadékot. Ha te őszinte ember vagy, akkor a legnagyobb problémát ez okoz neked. Nekem is. Látom az Isten igének igazságát, és látom, mi van benne, és érzem a hiányokat, míg ami bennem van. Nem képmutatás azt mondani, hogy Uram, én ezt nagyon szeretném, és igazad van, de én ezt nem tudom. Nem tudom egyedül. Könyörülj rajtam. Vaskos képmutatás. Elállni Jézusért, hétköznap meri panaszkodni, szugorodni, nyüglődni, nyavajogni, hitetlenül beszélni. Na ez képmutatás és puszta vallásosság. Nagy csend van. Igaz? Ez puszta vallásosság és vaskos képmutatás. Nincs szinkronba a szája, aki mondott szó, és a gyümölcs, ami terem az életem. Ezért nagyon fontos dolog tényleg őszintének lenni Isten előtt. És amikor énekeljük a dicséreteket, és látod a szövegeket, és látod, azok igazak, tényleg úgy vannak, tényleg ámenek, tényleg Isten szerint való igazságot éneklünk, akkor néha megállni, és azt mondja, Uram, fú, most a szívemet megszorítottad, mert bizony, meg kell valljam neked, hogy hogy beszéltem én tegnap, hogy gondolkodtam, hogy beszéltem ezzel, hogy szóltam, mi volt a szívemben. Könyörülj rajtam, bocsáss meg nekem, én nem akarok ilyen lenni. És folytatod a megvallás, hogy igen, Uram, ez a célom, igazad van. Hozzád igazítom a szívemet. De egy skizofén állapot, amikor beszélgetsz keresztényekkel, és ömlik belőlük a keserűség, a pogányság, a pessimizmus, a hitetlenség, és a dicséretekre a sor majd elájulnak. Valami nem stimmel ebben a lélekben, ebben a szellemben. Ha csak nem, úgy jutottak el az imádatig, dicséretig, tehát én nem látom, ezt bocsáss meg, tehát ne gondold azt, hogy most én nézni fogom ezt jövő héttől. Ne gondold ezt, mert a szívedet én nem ismerem. És én minden beszédet sem hallom, de Isten mindent hall. És az imádat, a dicséret ugyanúgy a logosznak a működése a szádban. Az imádat, a dicsőítés egy lehetőség arra, hogy megvallj bibliai igazságot. Tehát ugyanúgy a imádatomban a hitből kimondott imádatok gyümölcsöt fognak teremni. Változást fognak munkálni, amit kimondok azáltal az életemben és a jövőmben. Amen? Tehát ezért nem mindegy, hogy ezt hogy teszed, vagy hogy teszem. Mennyire valóságos ez, amit teszek, és mennyire a szinkronban a beszédem és a cselekedetem, mi akkor is a szembesülnünk el újra és újra, hogy vannak szakadékok e között. Hogy amit már elfogadtam, amit hiszek, és amit már meg tudtam élni, de törekszem arra, hogy tökéletes legyek. És kérem az Úr kegyelmét, hogy erősítse meg engem. Oké. Hitből és hittel szólni. Igen, ez az utolsó pontunk már. Valószínűleg. Igen. Ha csak a Szentlélek másképp nem akarja. Tehát hitből és hittel szólni. 2 Korintus 4.13-tól így szól Isten igéje. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk, hogy a megvan írva, hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és ezért szólunk. Amen. Tehát nagyon fontos, hogy hittel szólj. És amit be tudtál fogadni, A Krisztus személyébe kapaszkodva, a Krisztus megismeréséből fakadóan, az ő beszédéből azt mond ki hittel az élet helyzeteiben, és életet fog hozni, gyümölcsözni fog. Csodálatos módon hoz változásokat be. Sok mindent tapasztaltunk már. Lázhagyta el a gyerekemet, mert hittel tudtam szólni. Dúra tekintete volt bűnöm, meg kellett vallani. Megvallottuk feleségemmel, imádkoztunk, kimondtuk, és elhagyta a láz abban az órában a gyereket. Pedig mindent próbáltunk, és nem ment le. Hittel szóltam, Isten cselekedett, de sok minden mással. Sok minden másban meg lehet tapasztalni az életünk helyzeteiben, munkahelyünkön, családunkban, testvéri kapcsolatunkban, szolgálatokban, hogy hittel szólunk azokban a dolgokban. Ha téged elhívott Isten valamilyen szolgálatra, akkor nem mondod, hogy ó, hát én úgy se tudom. Hát még, hát hó. Hát figyelj, hagyd abba ezt a butaságot. Ha téged Isten elhívott, akkor fel fog kenni, fel fog készíteni, és hozni fog olyan embereket az életedbe, akiktől meg fogsz tanulni dolgokat. Ezt tapasztaltam egész életemben. Természet szinten semmi esélyem nem volt róla, hogy több szellemigazságot megértsek. Ahova én születtem szellemileg, semmi esélyem nem volt, hogy halljak egyáltalán bibliai tanításokat. És Isten, volt, amikor Ausztráliából hívott tanítókat, volt, amikor Dél-Afrikából hívott tanítókat, volt, amikor Amerikából hívott tanítókat, volt, amikor a szomszéd faluból hívott tanítókat. Ez is igaz. Volt, amikor a gyerekemtől tanultam. Ez ő hite. Imádkozott anyukájáért, menjét a szemébe. Meggyógyított téged az Úr. Egy órán belül elhagyta a betegség. Felségbe. Imádkozz értünk, Fannika. Fantasztikus. Te volt hittel, szent lélekkel, hogy szólt, és ezért Isten cselekedni tudott a beszéden keresztül, az imán keresztül. Nos, tehát igenis, én úgy szólok, hogy igen, Uram, meg tudod adni, van hatalmad rá. Meg van írva. Hitből szólni. Zsoltárok könyve 116,8-as versétől. Zsoltárok 116,8. versétől olvassuk a 19-ig. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Dávid Zsoltára, tudjátok, nagyon sokszor volt a halál szélén. Ben Jánosra beszélgettünk, szerintem sokan voltak Saul körében, akik egy döglött kutyát sem adtak volna Dávid életéért. Mikor elment 3000 válogatott harcos, hogy kivégezze. Tehát azt mondja Dávid, hogy halál környékezett engem, sírtam, már-már elbuktam, de te megmentettél ezekből. Kihoztál ezekből. Nem kellett úgy törögetem a szememet, hogy hát végem van. Az Úr szín előtt járok az élők földjén. Figyelj, óriási kijelentés. Tehát amikor téged 3000 üldöznek, meg akarnak ölni, akkor nagyon erős megvallás. Az élők földjén fogok járni. Élni fogok. Az élet az én osztályrészem. Nem halok meg. Nem fogok Saul kezébe esni. Nem fog megtalálni. És akkor volt, amikor a hegy két oldalán mentek körbe-körbe. És nem találták meg. Volt, amikor Sámuelhez menekült, és akkor lehullottak a földre a katonák, és meg Saul is. Révületben voltak. Nos, folytassuk tovább a Zsoltát. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Azt mondja Dávid, azt mondtam olyan dolgot, ami butaság volt. Kétségbe estem, és butaságot mondtam. Uram, kétségbeesésemben szóltam. Tehát ez egy megtérés, megvallás, hogy ez nem volt jó. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Ugye újra elkezd hittel szólni, helyzetéből fakadóan. Szabadítani fog engem az Úr. Neki adok hálát. Az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Az, ó Uram, én szolgád vagyok, szolgálod fia, levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, az Úr házának udvaraiban, te benned Jeruzsálem, dicsérjétek az Urat. Tehát egy abszolút optimista jövőkép. Minden nyomorúságból megemlékezik Isten, hogyan hatalmas olyan szavaította meg. Sok nehézség érte az ő életét, de az élet beszéde jön ki a szájából. Amen. Az életet szólja a nehéz helyzetben, nyomorúságban, szorult helyzetben is. És végezetül mégiscsak, utoljára, de tényleg, azt olvastuk a múlt héten az János evangélium első és 14-es versében, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Krisztus kegyelemmel telve jelent meg, kegyelmet és bűnbocsánatot hozott a számunkra. A János 10:10-ben így van megírva, így szól Jézus, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, ő jön és pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Hoppá! Krisztus nem kifosztani jött téged. Hazug gondolkodásmód az, hogy azért, mert te keresztény lettél, szegény vagy. Azért vagy szegény, mert így gondolkozol. Krisztus téged nem kifosztani jött, hanem meggazdagítani, sőt, bőségével akar elárasztani. Szeremedet, lelkedet, anyagi szükségei tekintetében, kapcsolataidban egy bőséget, egy áldás hozott Jézus Krisztus. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus kegyelemmel telve jelent meg. Tele volt, ugye, mint a szokták a gyerekek várni a Mikulást, ugye, nagy zsákkal, tele ajándékkal. Tele volt karizmával, kegyelmajándékkal, kegyelemmel, irgalommal, bűnbocsánattal, élettel, áldással Krisztus. Ezt hozta el? Így van? Minden egyéb gondolkodásmód a gonosztól való gondolkodásmód, és ezért vagy kifosztva. Amikor ilyen depis vagy, elfogy, milyen nyomi vagyok, elkezdesz beszélni, milyen szerencsétlen vagyok, én azért vagyok ilyen szerencsétlen, mert hívő lettem, és mert hívő lettem, ilyen szerencsétlen vagyok, na azért vagy te ilyen nyomi, mert az ördöget hagyod, hogy kiraboljon téged, és kifosszon téged, ráadásul írod neki az ajtót, gyere ördög, vedd el az örömömet is, vedd el az életemet is, vedd el az anyagi javaimat is, vegyél el mindent. Ezt csinálod. Jézus Krisztus azt mondta, én nem tolvaj vagyok, drágám. Én adni jöttem. Nekem nincs szükségem a tiédre. Én nem elvenni akarok tőled. Én adni jöttem. És azt szeretném, ha az én bőkezűségemből egy bőkezűség születne benned. És a szellemed egy adakozó szellem lenne, egy szabad szellemed lenne, egy áldott ember lennél, akit meg tudok áldani, mert az áldás nála áldásra lesz mások számára. És ezért mondja a Biblia azt a történetet, amit itt olvasunk, a Máté 26:6-tól, hogy amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinek egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál lévő Jézus fejére. Akkor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazallás? Smucikok voltak, fösvények voltak, kistílűek voltak. Ez tipikus kistílű kereszténység, zsugori hívőség. Így gondolkozol, dekázol, kidekázol a másiknak a szánt áldást, kidekázol az ételt, amikor szeretett vendégség van. Smucikoskodsz. Smucikoskodsz az adakozással. Smucik vagy, mikor vennék egy ajándékot egy esküvőn. Kistílű gondolkodásmód. Persze a másik oldalon is meg van írva, hogy miközben adsz, ne legyen nyomorúságod. Tehát Isten nem kívánja azt, hogy te nyomorog, mert eljátszod a nagy adakozót. Tehát adni azt tud, aki meg van áldva. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy azért, azt, hogy te adni tudj, neked bővölködni kell. Ha nem fogsz tudni bővölködni, akkor magad sem vagy megelégedve, egy elégedetlen, nyomorúsában lévő ember, hogy tud örömmel adni? Azt tud adni, akinek van töblete. Többlet persze sokszor gondolkodásmód kérdése. Legtöbbször gondolkodásmód kérdése, nem pedig bukszavastagság, pénztárcavastagság kérdése, vagy javak mennyiségének a kérdése. Tehát az egy szív, egy hozzáállás. Igen. És meg kell tanulni a hívőknek, hogy ne legyenek smucikok. Ne legyenek kistílűek. Ne legyenek fösvények. Mert ezáltal ki lesznek fosztva. Jézus Krisztus meg akar téged áldani, hogy az ő áldásából bőkezűség jön ki az életedben. Sőt, a Biblia azt mondja, ugye, hogy a makedónok szegénységéből a szívük szerint a jó szívűség gazdagsága jött ki, mikor adakoztak. Pál már mondja, jaj, hát ne csináljátok, jaj, már majd le akarja őket beszélni. Macedónok azt mondják, ne fosszál meg bennünket ettől az áldástól, hogy jeruzsálemi testvérek javára mi adakozzunk. Van nekünk, megáldott bennünket az Úr. És most, mikor adunk, hiszük, hogy be fogja tölteni az Úr hatalmasan szükségeinket. És ez a vetés nekünk aratás lesz. Ezzel a hittel adtak a macedón testvérek. És azt mondja, talán egy tiszta smucik banda volt. Gondolj bele, az alabáson tartóban lévő keret, az alabáson tartóval együtt egy munkásnak egy évi bére volt. Van, aki ennyi pénzt egy életen át takarít meg. Ez a fiatal nő, ennyi idősen, már rendelkezett ezzel a megtakarított vagyonnal. Ne gondold, hogy Jézus csapatában mindenki csóró volt. Ne gondold. Ne gondold, hogy Jézus eltartott egy szolgálókört. 12 tanítványt tartott el, meg mindenki vele volt. De hogyan? Küldött Isten anyagilag megáldott embereket, azt mondja, gazdag emberek feleségei mentek oda szolgálni, és szolgáltak javaiból. És volt egy pénztárosa is Jézusnak, ő volt Júdás. Tehát azt mondja, voltak javaik. Tehát lehet mondani, hogy Jézus, jaj, szegény volt a jászolban. De figyelj, azt mondta valaki, Jézusnak a szülei nem a jászolba készültek, mert csórók voltak, és nem volt egy filérjük se. Jézus szülei a szállodába készültek. Hát a mai értelemben, ugye, a fogadóba készültek. Tehát még volt pénzük arra, hogy kifizessék a fogadót. Úgy gondoljátok, József úgy gondolta, hogy még nyitás előtt lelép fizetés nélkül? Hát úgy gondolta, amíg sorra nem kerülnek az összeírásnál, már volt annyi pénz, hogy kifizesse a szállodai költséget. És az ő és a családjának a ott tartózkodása a költségei biztos, hogy gazdagon nála ott voltak. Egy, kettő. Ne feledd el, hogy amikor oda mentek a távolkeleti bölcsek, akkor komoly anyagi áldást hoztak ám. Aranyat, mirhát, tömjén. Nagyon komoly anyagi áldással megáldották, el is mentek Egyiptomba. Hát ugye a profécia miatt mentek Egyiptomba, de azért el tudott menni, el tudott utazni Egyiptomba. Hát figyelj, az úton léthez kellett egy költ, tehát az nem annyi volt csak, hogy holnap ott vagyok Egyiptomba, azt finanszírozni kellett, csatlakozni egy karavánhoz, finanszírozni a költségeit, az élelmet és mindent, igaz? Tehát József nem egy csóró ember volt. Tehát szokták az emberek a saját kistűrűséget meg szűkmarkúságokat azzal balzsamozni, hogy Jézus milyen szegény volt a jászolban. Csak hogy a történet nem csak erről szól. Nem tudom, értitek-e? Tehát a smuciságunkat, a fösvénységünket ne fedezzük le, falazzuk le Jézussal. Hát ő nagyon bőkező. De nem tud megáldani smucik embereket. Azokat a smucikat kirabolja az ördög. Furcsa, mit mondok? Tehát lásd, azt mondja, Jézus észrevette, amikor itt susmutolnak, ezek a... Hát ugye jön a nagy szöveg utána, hiszen lehetett volna ezt adni, a sok pénzt adni a szegényeknek. Tehát úgy gondoltak, hogy a Mária lóvéjából finanszírozzuk a szegény missziót. Milyen nagy vonulóak. Ó, de szuper. Csináljunk valami jót a Mária megtakarított pénzéből. Ez ugyanolyan dolog, elmények hozzád, figyelj, jól elalakoznál egy kicsit többet. Mert szükség van a misszióra. És akkor én magami helyet mondom, majd Imi fog adakozni. Testvérek, látjátok, milyen nagy szolgálat tettem. Imi most többet adakozott. Halleluja. Hát ugye, nagyon buták lennétek, ezt bevennétek. Tehát milyen szent szöveg, tiszta szent fazéktársaság. Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hisz jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek lesznek, tehát nem úgy, hogy ne gondoskodjunk a szegényekről, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot, az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. És milyen érdekes? Ekkor a 12 közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz. És 30 ezüstért feladta Jézust. Nem tudom, ennek a Jézusi reakciónak hatására mi jött elő Júdás szellemében. Tudjátok, ő lopott a persejből, és annyira felháborodott ezen a dolgon, hogy akkor azt mondta, jó, ha ennyi anyagiassak vagyunk, akkor megyünk. És eladjuk 30 ezüstért. Nem tudom, de nagyon érdekes, hogy egyből itt utána van ez a történet. Hogy valószínűleg megütközött ezen az adakozáson, hogy hogy lehet így pocsékolni Jézusra. Gondolj bele, tehát azt jelenti, hogy a zsidó emberek a nyugdíjukat gyűjtötték ezekben a kenetben. Amikor öregek lettek, hogy tudjanak gondoskodni magukról. Tehát ilyen önkéntes magánnyugdíjpénztár, amit nem sípol el a szervezet. Csak érzékeltetni azt, hogy ez az asszony egy élet megtakarítását adta oda Jézusnak. Nem tudom, hogy reagálnál te, vagy én, amikor valaki a megtakarított pénzét teljes egészében oda tenni az úr asztalára, hogy uram, a tiéd. Pedig ennek az asszonynak ez hitből fakadt. Látása volt. Meglátta Krisztusban ki, volt egy kijelentése Krisztusról. Tudta, hogy meg fog halni, és ő a temetésemnek készített, és annyira értékelt engem, hogy ez mindent odaadott, amit magának, az ővé lehetett volna, és rendelkezhet volna vele. De egy tiszta szívből szolgált ezzel nekem. Tehát nagyon vigyázz. A smucik hívőt az Isten nem tudja megáldani. Minden lépésnél. A smucik hívőt nem tudja Isten megáldani. A fősvény keresztény ne számítson áldásra. Azt akar, hogy hagyjam abba, de nem fogom. Tehát lásd meg, hogy Jézus Krisztus téged nem kifosztani akart. És nem kifosztani akart téged, hanem meggazdagítani. De az, hogy meg tudjon gazdagítani, az neki kell megnyitod a szívedet. Benne kell bíznod. És minden buta, beteg, hitetlen, pogány beszédet el kell távolítanod a szádból. És az én is az enyémből. Amen. Mert Krisztus telve jött kegyelemmel. Megrakottan. Megterézett. Összetette a mennyben. Sok-sok áldást megyek az enyémekhez. Nem jött üres kézzel. Figyelj, ő nem azért jött, hogy neki adjunk. Ő azért jött, hogy adjon nekünk. Hogy adjon nekünk. Megosztott az életét. És meg akar bennünket áldani. Nagyon fontos hitbeli gondolkodásmód van ebben az igében. És Isten szabadítás legyen veled és rajtad. Hogy ne azért nyomorogjál az életben, mert fösvény vagy, vagy kistírű vagy. És kifosz az ördög. Hanem tudj az Isten nagy vonulóságával gondolkodni, hogy ő a fiát adta. A fiában mindent odaadott, érted? Isten nagy vonalú volt. Az Úr szabadítsa a szívemet, a szívünket a kidekázott szolgálatoktól, a kidekázott isteni áldásoktól, a méregetéstől. Tudjunk Isten szerelem által szabadok lenni a pénztől, az anyagi javaktól, a félelemtől, a pessimizmustól, a pogány beszédektől. Tudtok egy nagy ámen mondani? Ámen! Úgy legyen. Az Úr áldja meg titeket. Élettel és kegyelemmel. Krisztusban.